Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítom, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen.
Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap hirdettük, hogy felállt a presbiteri választásokat lebonyolító és azt koordináló választási jelölő bizottság. A mai alkalmon mutatja be a sáfársági gondnok Pintér Zoltán, és fogadalmat tesz a bizottság arra nézve, hogy hűséggel elvégzi a feladatát.
Kedves testvérek, ahogy nagy tiszteletű úr említette, a jelölőbizottság azért jött létre, mert eltelt a presbitérium szolgálati idejének 6 éve ismét. 2012-től egy új időszak kezdődik, amikor egy új presbitérium segíti a gyülekezet munkáját. Ennek a presbitériumnak a kiválasztására a legutóbbi presbiteri gyűlésen jelölőbizottságot hoztunk létre. Őket szeretném bemutatni azért, hogy amikor a presbiterek jelölése érdekében önöket megkeresik, akkor jó szívvel fogadják őket, illetve fordítva is igaz ez, tessék őket keresni, és kérem, hogy ajánljanak presbiter jelölteket a jelölőbizottság tagjain keresztül. A tagokat szeretném most a gyülekezet elé ajánlani. Elnökük dr. Molnár Pálné Ardai Márta, többieket névsorban mondom, Bai Lászlóné, Fehér Norbert, Fejes János, dr. Riba Dezső, Szűcs Zoltán és Tóth Béla. Most pedig azért, hogy tudjunk róla, hogy munkájukat hűségesen végzik, elmondják az erre szolgáló esküt, kérem, hogy a gyülekezet ezt fennállva hallgassa. Én
Bai Lászlóné
esküszöm a Szent Háromság Isten előtt,
esküszöm a Szent Háromság Isten előtt,
hogy a jelölőbizottsági tisztemmel járó,
hogy a jelölőbizottsági tisztemmel járó
kötelességeket, feladatokat és szolgálatomat, Isten dicsőségére, egyházunk épülésére,
Isten dicsőségére, egyházunk épülésére,
a Magyarországi Református Egyház törvényei alapján,
a Magyarországi Református Egyház törvényei alapján, úgy igyekszem teljesíteni,
hogy az egyház hasznát,
hogy az egyház hasznát
mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segéljen. Ámen.
Isten engem úgy segéljen. Ámen.
Szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja menteni és tartani a ti lelketeket. Ebben a hitben olvasom Istenünknek igéjét Máté evangéliumának 6. részéből, az 5-től a 15-ig terjedő versekből. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban, s az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat, te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, ezért gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítjük és magasztaljuk a te szent nevedet, mert az Isten tisztelet órájában elhoztad számunkra azt az órát és azt az alkalmat, hogy megszólíthatunk téged. Jöttünk, Urunk, amint vagyunk, sok teher alól, van, aki örömmel, gyermekét hordozva karján, van, aki testi-lelki betegségtől szenvedve vagy gyászsal a szívében. Urunk, te látod, hogyan és mi módon állunk itt te előtted, és magasztalni szeretnénk azért a lehetőségért, az imádságért, hogy megnyithatjuk a szívünket te előtted. Abbá, atyánk, édesatyánk, magasztalunk azért, hogy szívünknek legrejtettebb rejtekéből is, ami belső szobánkból, hozhatjuk most is eléd itt a gyülekezet közösségében imádságainkat. Urunk, te tudod, hogy mire van szükségünk. Vedd hát szívesen, amikor most együtt emeljük fel a te nevedet, hogy magasztaljunk és segítségül hívjunk téged. Könyörgünk áld meg az ige hirdetőjét, hogy lélekkel betöltekezve tudjam hirdetni a te drága igédet és akaratodat ami számunkra. Urunk, nekünk pedig, mint az ige hallgatóinak, nyisd meg a szívünket, hogy valóban be tudjuk fogadni, és magunkba tudjuk hordozni az ígét, hogy élővé válhasson, és sok gyümölcsöt teremhessünk általa. Így hívunk segítségül, mennyei édesatyánk, és kérünk, légy közöttünk az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Magasátok meg, kedves testvéreim, Isten tiszteletünknek alapigéjét, Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 9. versből. Az Úr Jézus mondja, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, az imádsággal ebben az évben a szokásosnál mélyebben foglalkoztunk és foglalkozunk gyülekezetünkben. Hallhattunk evangelizációs igehirdetéseket az év elején az imádságról, különböző nemű, korú és felekezetű lelki pásztorok tolmácsolásában. Aztán az év elejétől fogva minden délutáni alkalmon a Biblia imádságos könyvét, a Zsoltárok könyvét magyarázzuk. És erről a könyvről jelent meg egy cikk a deszkaszálkákban is dr. Benke György korábbi lelki pásztor tollából. Aztán a formális alkalmak mellett gyülekezetünkben sok olyan dolog történt idén, ami a csodálatos ima meghallgatásokról szól. Aztán kis csoportjainkban új imaláncok is indultak el idén. Az ünnepes fél év kezdete előtt, advent előtt a mai alkalommal egy ige hirdetés sorozatot szeretnénk indítani, amelynek az a célja, hogy jobban megértsük az imádságot, azt az imádságot, amelyet Jézus a tanítványainak mondott el és tanított. Az úri imádságot magyarázzuk végig tehát a vasárnap délelőtti istentiszteleteken, az advent előtti vasárnappal bezárólag. A felolvasott úri imádságot Jézus egy felszólítással kezdte, amelyet szabad fordításban úgy mondhatnánk, hogy így imádkozzatok. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy van egy finom különbségtétel, nevezetesen az, hogy a Bibliában nem azt olvassuk, hogy ezt imádkozzátok. Persze lehet így is érteni, de mégsem ezt olvassuk. Magyarul lehet úgy is értelmezni, hogy Jézus nem azt mondja, hogy szóról szóra ez legyen az imádságotok. Szóról szóra mondjátok el újra és újra. Nyilván ez a gondolat talán megbotránkoztatást kelthet, és sokan feltehetik a kérdést, hogy akkor ezek szerint fals az a gyülekezeti gyakorlat, mely szerint alkalomról alkalomra Isten tiszteleteken Néha bizony gépiesen elmondjuk, ne adj Isten, eldaráljuk a mi atyánkot. A kérdésre a válasz az, hogy igenis, meg nem is. Igen, mert Jézus valóban azt mondta, hogy így imádkozzatok, ez az egyetlen imádság, amelyet megtanított a tanítványoknak. Ilyen legyen az imádságotok. Tulajdonképpen egy minta és példa imádság az úri ima. Ahogy egy internetes blogíró fogalmazta, keresztény ember, adott egy mintát, ha egy hivatalba elmész és a kérvény megírásához elé tesznek egy mintát, akkor nem a mintán szereplő címet, szöveget és nevet fogod átmásolni a saját kérvényedbe. A minta arra szolgál, hogy az általad alkotandó dologhoz mintát szolgáltasson. Egyrészről tehát egy minta imádság az Úr íma, másrészről viszont mégis jó az, hogy elhangzik. Minden alkalommal. Jó, hogy együtt mondjuk el. Jó, hogy a Jóka és gyerekek kórusban fennhangon tudják imádkozni. Néha nem is értve a szavaknak a jelentését, az értelmét, de mégis imádkozzák. Jó, mert azzal, hogy tudjuk és szüntelenül imádkozzuk az Úri imádságot, mindig előttünk van a minta. Mindig ott van az a forrás, ott van az a kút a mi atyánkban, amelyből lehet meríteni. Ugyanis senki nem mondhatja, aki ismeri a mi atyánkat, hogy én nem tudom, hogy hogyan kell imádkozni. Gondoljuk végig. Gondoljuk végig a megszólítástól egészen az ámenig. A kéréseknek a sorát, a sorrendjét, az imádságnak a hosszát. És már is hihetetlen sok eligazítást kapunk. Arra nézve, hogy hogyan is kell imádkozni. És hiszem, hogy az elkövetkezendő vasárnapokon egyre inkább megértjük mindezt az ige hirdetések folyamán. Az alapvető kérdés tehát az, hogy azon túl, hogy imádkozzuk szó szerint a mi atyánkot, egyéb imádságainkban is úgy imádkozunk-e, ahogy Jézus meghagyta az Úr imában. Mennyire van egymás mellett, és mennyire párhuzamos a mi egyéni ima életünkben elmondott imádságunk a mi atyánkkal. Hogy teljesen más, és teljesen másképpen fogalmazzuk meg. De hogyan is imádkozunk? Ha valaki kívülről szemlél egy imádkozó embert, akkor azt látja, hogy feláll, összekulcsolja a kezét, vagy talán magányos imáinkba le is térdelünk, bensőségesebb kis közösségeinkben egymás kezét megfogjuk, ezek a külsőségek, aztán elmondjuk a szavainkat, amelyeket igyekszünk jól, szépen, cizelláltan megformálni, ügyelünk arra, hogy megfeleljen imádságunk az egyház tanításának, óvakodunk attól, hogy valamiben nehogy ellent mondjon a Bibliának, igyekszünk jól ismert vallásos fogalmakat használni, olyan vallásos fogalmakat, olyan nyelvet, amely gyakran a mai ember számára kínai. Ezt tanította Jézus? Erre utasított bennünket? Nem gondolom. Az imádság első két szava eligazít abban, hogy milyen kell legyen az imádság. Miből kell fakadnia? Aztán a többi az csak külsőség. Vannak, akik elég sok időt eltöltenek azzal, hogy jól megformálják egy levél, egy beszéd, vagy éppen egy beszélgetés elején a megszólítást. Nagyon nagy hangsúly van a megszólításon. A megszólítás ugyanis kifejezi az illetőhöz fűződő kapcsolatunkat. Nem mindegy, hogy hogyan szólítunk meg valakit. A skála nagyon széles, kezdve az egészen triviális, primitív he megszólítással, a tisztelt hölgyemen keresztül, egészen a főtiszteletű püspök úrig. Sok-sok megszólítás, sok-sok kapcsolódási forma a másik emberhez. És hogyha az úri imádságra, az úri ima megszólítására gondolunk ennek a fényében, akkor a mi atyánk két szó is elmondja azt a kapcsolatot, amelyet Jézus ápolt az atyával, azt a kapcsolatot, amelyet egyébként Jézus máshol is mintaként állított. Mi atyánk, vagy egyszerűbben atyánk. Azonban, ha belemélyedünk a kortörténetben és Jézus anyanyelvének tanulmányozásába, akkor rájövünk arra, hogy itt minden bizonnyal nem az egyszerű áb, arám szót használta az Úr, ami valóban azt jelenti, hogy atya, hanem az abbát, ami már egy érzelmileg színezett kifejezése volt az apa szónak. Az abbász szót ugyanis a családon belül használta a gyermek az édesapa megszólítására. Jézus az eredetileg arámul mondott abbász szava Márk evangéliumában meg is őrződött, és pontosan egy imádságban így szólítja meg. És az evangélium írója fontosnak érezte, hogy ne csak görögül írja le, ahogy egyébként az evangélium egész szövegét, hanem hogy Jézus anyanyelvén is ezt az egy szót hagyja meg abban az eredetiben. Kevés ilyen eredeti arám, héber szó van az új szövetségben, a többség az mind görögül van, de ezek a szavak azért fontosak, mert minden bizonnyal ez egy nagyon sajátságos jellemvonása volt Jézus imádságának, ez a szó, abbá. Márk evangéliuma tehát így írja le ezt, és mondta az Úr Jézus, abbá, atyám, minden lehetséges néked. Ennyi az imádság, egy rövid imádság. Ha irodalmi nyelven szeretnénk lefordítani, megfogalmazni, akkor talán azt mondhatnánk, hogy az abbának az a jelentése, hogy drága édesapám. De a hétköznapi nyelvünkben megtalálható szókat keressük, olyan szavakat, amellyel a gyermek megszólítja az apját. Érdekes lenne egyébként a jelenlévő gyermekek között egy közvéleménykutatás végezni, hogy ő hogy szólítja meg az apját. Akkor minden bizonnyal ott lenne az apa, az apu, az apuka, az apuci, és még ki tudja, milyen becézett formái az apa szónak. Ezzel érzékeltetni szerettem volna, hogy mit is jelentett az a szó, amit az Úr Jézus a mi atyánk elején használt. Jézus azt tanítja ezáltal, hogy egy ilyen bensőségesen, érzelmi töltéssel szólítsuk meg Istent. És tudjuk jól, hogy ha valakit így szólítunk meg, tehát bizalmaskodva is, még sincs olyan kapcsolatunk az illetővel, az nagyon furcsán hangzik, és nagyon furcsának érződik. Tehát ahhoz, hogy így megszólítsuk az Istent, kell legyen egy ilyen kapcsolatunk. Egyébként nem állja meg a helyét. Nyilván liturgiai környezetben egy kicsit furcsa is lenne egy Isten tiszteleten, meg is botránkoznánk azon, ha az imádság vezetője így szólítaná meg az Istent, hogy apukánk. Ez nem illik a mi komoly és néha komolykodó liturgiánkhoz, nagyon bensőséges ez a megszólítás, nagyon nem illik a nyilvánossághoz, de nem csak a mi atyánkban, hanem Jézus számtalan tanításában is erre a bensőséges Istennel való kapcsolatra hív. Azt mondja, hogy ez az elsődleges, ez kell meglegyen, hogyha ez nincs meg, akkor az egész egy üres kirakattá válik. És hogyha imádkozunk, akkor is valójában üres kirakattá válik, ha nem realizáljuk azt, hogy valójában mi, ami mennyei édesapánkat szólítjuk meg, elnézést, hogy így használom ezt a fogalmat, a mi édesapánkat szólítjuk meg. Jézus számtalan helyen tanít a Szentírásban arról, hogy így kell viszonyulni az Istenhez. Két példát hadd mondjak, az egyik Márk evangéliumának 10. fejezetéből való. Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig feddik azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látva haragra gerjedt, és azt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Eddig az idézet. És ebből kiderül, hogy gyermeknek kell lennünk ahhoz, hogy az Isten országába bejussunk. Gyermeknek kell lennünk ahhoz, hogy felismerjük, hogy van atyánk. Aki nem jut el eddig az alázatig és megalázkodásig, az sohasem fogja tudni hitelesen kimondani az úri imádság elején azt, hogy mi atyánk. Lehet, hogy ő szeretne mindennek az atya lenni. Lehet, hogy ő szeretne minden hatalom csúcsán lenni. Ahogy az önállósodás útján elindult tékozló fiú, szintén visszatért és az apa gyermekévé vált, úgy kell nekünk is az ő gyermekévé válni, mert bizony mindannyiunknak vannak tékozló útjaink. Vannak olyan pillanataink, napjaink, sőt életszakaszok, amikor nem az Istenhez közeledünk, hanem távolodunk tőle. És ennek a távolodásnak az egyik fő ismérve, hogy nem ismerjük el, hogy Isten van, létezik, vagy ha el is ismerjük, akkor azt nem ismerjük el, hogy ő a mi atyánk. Az ember azt gondolja, hogy majd ő megteszi, majd ő tudja. Azt gondoljuk gyakran, hogy van elég erőnk, van elég bölcsességünk, tehetségünk az élethez. Mit nekem mennyei atya, mit nekem vallásosság és templom? Majd én a magam ura leszek. Ezt gondolta a tékozló fiú is, és eljutott a mélypontig, amikor a disznók vájúinál rájött arra, hogy az egyedüli élet lehetősége az, hogy ismét gyermekké lesz, az ő apjának a gyermekévé. Nekünk is így kell rájöjjünk arra, hogy az egyedüli élet lehetőség, vagy ahogy Jézus fogalmazta, az Isten országába való bejutási lehetőség az, hogy rájövünk, hogy gyermekké kell válnunk, Isten gyermekévé. A másik hasonló gondolatkörben mozgó példa Máté evangéliumának 7. fejezetében található. Az imádságról így tanít Jézus. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaidoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle. Ehelyen is az apa és a gyermek kapcsolatot hozza elénk Jézus, egy családi képet, mint a mennyei atya és a hívő ember kapcsolatának a kiábrázolását. És milyen érdekes, hogy itt is az imádságról, az ima meghallgatásról van szó. Sőt, az imádság belső töltéséről, a nagy bizalomról, hogy ahogyan mi bízunk az emberekben, a családtagjainkban, szeretteinkben, hát mennyivel jobban kéne bíznunk a mi mennyei atyánkban. Ezekben is látszik, hogy olyan kapcsolatunk lehet Istennel, mint hogyha az ő családjának a tagjai lennénk, gyermekei lennénk. És nem csak mintha, hanem azok is vagyunk. Isten gyermekei vagyunk. Ha ezt megéljük, akkor tudjuk hitelesen kimondani, hogy mi atyánk. Akkor tud bensőséges lenni a mi imádságunk. Akkor tudunk szólamoktól, frázisoktól megszabadulni, ha valóságként éljük meg, hogy az atyát szólítjuk meg. De miért is édesapánk ő? Miért kell őt így látnunk és így tapasztalnunk? Több ok miatt is. Egyrészt azért, mert ő alkotott bennünket. A közfelfogással ellentétben nem csak az első emberpárt és az első 7 nap működött Isten, mint teremtő, hanem azóta is folyamatosan, minden nap megnyilvánul az ő teremtő ereje és munkája. A mi életünk, mindannyiunk, akik itt vagyunk a templomba, az ő akaratából indult el. Ezért mondhatjuk, hogy ő a mi teremtőnk. És nem csak úgy beleteremtett a világba, hogy menjünk a saját útunkon, amerre akarunk, hanem ő egy olyan közösségbe helyezett bennünket és alkotott meg, amely az ő felügyelete, az ő atyai felügyelete alatt létezik és működik. Fel tudjuk ezt fogni. Isten személy szerint bennünket alkotott. Személy szerint, és ebben az is benne van, hogy feladattal, céllal alkotott meg bennünket. Aztán azóta is folyamatosan gondoskodik rólunk. Gondoskodik tékozló és szertelen szeretettel. Gondoskodik akkor, ha nem figyelünk rá. Gondoskodik akkor, ha megtagadjuk vagy káromoljuk. Gondoskodik akkor is, ha mi önállóskodunk. Nem lehet ugyanis megtiltani a napnak az, hogy minden nap felkeljen. Nem lehet megtiltani a napnak azt, hogy sugaraival melegítsen. Nem lehet megtiltani, hogy energiát adjon az életnek, és világosságot a világnak. És ha bármikor fájdalmassá válik a tőle való távolság, amikor már nagyon rosszul érezzük magunkat a sötétségben, akkor kész arra, hogy visszafogadjon. Kész arra, hogy visszafogadjon, csodálatosan írja le a tékozló fiú példázata az atya ilyen tulajdonságát. Azt írja le, hogy amikor közeledett a tékozló fiú vissza az atyai házhoz, akkor az apja már távolról meglátta. Minden bizonnyal figyelt is arra, hogy mikor jön már vissza vajon. Az atya várja azt, hogy visszatérjünk hozzá. És kész arra tehát, hogy visszafogadjon. Erre nézve egy királyi utat, egy via régiát készített. Egy olyan utat, amelyen visszaérkezhetünk hozzá. Jézust elküldte ebbe az embervilágba, hogy megváltson bennünket, és visszavezessen önmagához, az apai házba. Ilyen atya ő, ilyen atyánk ő. Végül arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az imádság többes szám első személyben hangzik el. Az ima akkor hiteles, hogyha közösségben is történik, ha egyetértésben. Erre maga Jézus tanít, amikor azt mondja Máté evangéliumának 18. fejezetében, hogy Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ketten vagy hárman egyetérteni egy kérésben. Milyen ritkaság ez, mennyire nem beszélünk gyakran a vágyainkról, mennyire nem tudunk beszélni a problémáinkról, az igazi problémákról, mert hát csipcsup dolgokról lehet panaszkodni naphosszat. De milyen ritkaság az, hogyha egy közösség össze tud fogni, és az Isten iránt intézett kérésben egyetértésre jutni. Persze lehet és kell magányosan is imádkozni, de másokkal egyetértésben is másokért. Amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk, azt is kimondjuk, hogy Istent nem lehet privatizálni. Nem lehet azt mondani, hogy Isten csak az én Istenem. Vagy egy közösség sem mondhatja azt, hogy Isten csak a mi Istenünk. Amikor kimondjuk azt, hogy mi atyánk, ez hihetetlen alázatra int bennünket. Alázatra, amely nem azt mondja, hogy csak az én Istenem az üdvözítő, hanem olyan alázatra, amely megment a gőgösségtől, megtanít arra, hogy senki sem istentelen, csupán távol van az Istentől. Gondoljunk bele, hogy mennyi ember életét kímélte volna meg ez a gondolat akkor, amikor különböző vallásos logók alatt, kereszt alatt embereket írtottak ki, mágyákat gyújtottak meg. Mennyire emberbarátibb lett volna az ember akkor, hogyha valóban ismeri az ő mennyei atyát és Istent. Megtanít arra tehát, hogy senki nem istentelen, csak távol van tőle. És ezzel párhuzamosan megtanít a nyitottságra. Ugyanis az imádkozóknak a köre az soha nem egy zárt kör. Az mindig egy nyitott kör. Megtanít arra, hogy bárkit befogadjunk abba a körbe, akik együtt kimondjuk azt, hogy mi atyánk. Az igazi ima tehát az Istennel, mint mennyei atyával való bensőséges kapcsolatból fakad, tele van bizalommal, őszinteséggel. A Zsoltárok könyvét végigolvasva is ez ötlik a mi szemünkbe. A Zsoltáros néha megdöbbentően, sőt megbotránkoztatóan őszinte. Legyünk mi is ilyenek a mi imádságunkba. Tárjuk fel egész lényünket, szívünket. Aztán, hogyha nincs mit mondanunk, akkor ne próbáljunk meg üres szavakat mondani és fecsegni. Ez teljesen felesleges Isten előtt. Hogyan imádkozzunk tehát? Bizalommal, őszintén és közösségben. Ezt adja meg Isten mindannyiunknak, ezt adja meg Isten ennek a közösségnek is. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük a te ígédnek megszólító üzenetét. Köszönjük azt, hogyha a mi szívünk mélyéig elérhetett az ige. Hálát adunk azért, hogy atyánk vagy. Viszont bánjuk azokat a pillanatokat, órákat, napokat és életszakaszokat, amikor ezt egyáltalán nem tudtuk és nem éltük meg valóságként. Köszönjük a mi teremtésünket, köszönjük azt, hogy folyamatosan gondot visel szólunk, és hogy az Úr Jézus Krisztusban megváltottál bennünket. Istenünk, add, hogy tudjunk úgy élni, hogy mindinkább a te jelenlétedet, a te orcád közelségét keressük. És kérünk add, hogy most egy csendes percben személyesen is, mégis a gyülekezet közösségének erejében feltárjuk előtted a mi imádságunkat. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot hangosan. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.